időről-időről fölmerül Amerikában, hogy hát ez a vég nélküli adósság növekedés, ebből bizony komoly problémák lesznek, az adósság hegyek sem nőnek az égig, illetve nem nőhetnek. Na de hát ezt hallgatjuk már 20 éve, aztán csak nő.
Épp ezt akartam mondani, hogy azóta hallgatjuk ezt, amióta elfogy az olaj, és mindig több van.
Igen, de most ismét szokatlanul sok befektetési guru is ezzel foglalkozik, az USA rekord adóssága az fenntarthatatlan, a költségvetési viták is vannak, politikában is ez vaskosan átszűrődik. A vonalban itt van velünk Pogácsa Zoltán, közgazdász, társadalomkutató, a Soproni Egyetem docense. Jó reggel, szervusz.
Jó reggelt!
Igen. Sziasztok.
Most ez miért került ismét napirendre, illetve hogy most sokkal súlyosabb a helyzet, vagy ez csak a régi lemez és a politika csavarodott rá sokkal jobban?
Ez egy régi lemez, mert mielőtt bármit is mondunk erről a kérdésről, szerintem azt nagyon fontos leszögezni, hogy ez az egész ez egy politikai cirkusz, gazdasági értelemben ennek nincs értelme, ugyanis egy állam a saját valutájában egyszerűen nem tud csődbe menni.
Na ezt akartam kérdezni, nagyon örülök neki, hogy ezzel kezdted, hogy van ez a közkeletű vélekedés, és nem akarom beléd folytani a szót, de hogy mégiscsak arról van szó, hogy tulajdonképpen ők mondják meg, hogy mi mennyit ér, innentől fogva meg ez egy nehezen értelmezhető ügy, nem? Vagy rosszul látom, vagy kihagyunk itt ebből valamit, ebből a képletből?
Igazából az a helyzet, hogy egy ország kétféleképpen vehet fel adósságot, az egyik az, hogy a saját valutájában, a másik pedig egy másik állam pénznemében. Na most nyilván a másik állam pénznemét nem tudja nyomtatni, mondjuk az Egyesült Államok esetében, hogyha jenben vagy euróban, svájci frankban venne fel adósságot, azt nem tudja nyomtatni, de ez az adósság, amiről itt beszélünk, ez messze túlnyomó többségében amerikai dollárban áll fenn, már pedig azt ugye a Fed létre tudja hozni. Tehát valójában ez az egész sztori, ugye ezt egyébként nagyon ritkán mondják ki, érdekes módon, aki egyszer kimondta pár évvel ezelőtt, az pont Donald Trump volt, erre szokták mondani, hogy az álló óra is naponta kétszer megmutatja a pontos időt. Valahogy fura módon van egy ilyen fura konszenzus, hogy el kell játszani ezt a színjátékot, mint hogyha ez egy valódi probléma lenne. Ez igazából a politikai pártoknak a zsarolási potenciájáról szól, és nem pedig arról, hogy itt valami fajta tényleges államcsőt fenyegetni.
De hát bele is bukott egy vezéráldozat ugye az egyik nagy pártnál.
Igen, és ez rendszeresen megtörténik, és aztán a végén az van, hogy aztán mégis valahogy kiegyeznek, vagy legalábbis ugye eljátszanak ilyen nagy kiegyezéseket. Ezek igazából a költségvetés körüli alkudozásokhoz, harcokhoz kellenek ezek a fenyegetések. A végén mindig az van, hogy valami fajta nagy kompromisszum megköttetik. Most egy kicsit bonyolultabb valóban, tehát itt most kicsit elhúzódik, és nagyobb áldozatok vannak, de úgyis tudjuk, hogy az lesz a vége, hogy a két párt megköt valami fajta megállapodást.
De amúgy ez az adóssághegy tényleg az égig nőhet. Tehát nincs olyan veszély, hogy egyszer csak ez valamiképpen leomlik, és egy komoly gazdasági válságba torkolik az egész.
Volt egy 15-20 évvel ezelőtt egy Reinhardt Rogoff szerzőpáros, akik egyébként írtak együtt egy baromi jó könyvet az adósság történetéről, This Time It's Different, ez most más címmel. És nem ebben a könyvben, hanem egy másik, azért volt ez a címe, mert mindig minden generáció azt mondja, hogy ez most más, és nem ebben a könyvükben, hanem egy ilyen kutatási paperben ők publikálták, hogy lenne egy ilyen mágikus vonal, hogy valahol 90% fölött már írtózatosan veszélyessé válik az adósság állomány, és hogy afelé nem szabad menni. És akkor ezt elkezdték ilyen készpénznek venni, és elkezdték használni, egyébként például az euróval kapcsolatos vitákban is ezt a Reinhardt Rogoff paper-t, majd utána jött három PhD hallgató meg kutató az Amherst Egyetemről, és kimutatták, hogy ebben a paperben óriási adatkezelési hibák vannak, adatbázis hibák vannak, számolási hibák vannak, és mire Reinhardt és Rogoff visszavonta ezt a paperjét, addigra úgy elterjedt ez a nézet, hogy itt vannak ilyen titkos határvonalak valahol, hogy ezt mind a mai napig gondolják emberek, de ezek az ilyen típusú mérések, ezek egyszerűen vissza vannak vonva, ez nincsen. Vegyük Japán, tehát a legjobb összehasonlítás Japán. Japánban 250%-a a GDP-nek az államadósága. Tehát 2,5-szerese az éves GDP-nek a japán államadósság. Hogyha tényleg lenne egy olyan vonal, hogy e fölött már valami fölött, valamilyen vonal fölött már nagyon-nagyon kockázatos egy ország, azért a 250 az biztos, hogy egy magas szint, mert ezen a ponton Japánnak az egekbe kellene lennie a kamat szintjének. Ha valaki megnézi az elmúlt 10-20 év kamat szintjét, Japánban, bocsánat, még hogy mondjam, nulla közeli kamatszint van. Tehát, hogy nulla közeli kamatszint van Japánban, annyira nem kockázatos.
És mit szoktak erre mondani általános, nem tudom, népi bölcsességként, hogy ugye a japánok alapvetően, mármint a japán kormány alapvetően ugye a saját lakossága irányába van eladósodva, akik egyébként is takarékosak, az amerikaiak meg hát mégiscsak a kínaiaknak vannak valahol kitéve. Mármint ez az általános percepció.
Ugyanakkor Amerikába hordja az egész világ a pénzét, tehát Amerika bármeddig eladósodhat, amit szabad Jupiternek, azt mondjuk Magyarországnak nem.
Most Magyarországot ugye, én pont nem kevertem volna ide, de ez
Magyarországot én se keverném bele, mert Magyarország sok szempontból egy bonyolult és külön történet, amit érdemes majd egyszer boncolgatni, de ide most nem keverném. A japánok adósságának is igen, a többsége valóban befelé adósság. Annak szerintem igazából abban az értelemben nincs pontossága, hogy melyik irányba adósodik el, mert ugye itt is volt ez, hogy akkor majd a kínaiak, akik ugye tényleg, hiszen az történt, hogy a kínaiak túlságosan sokat exportáltak többek között az USA-ba, valamit csinálni kellett azzal a felhalmozódott pénzzel, és ugye a kínaiak ebből vásároltak állampapírokat. És ugye nagyon régen van ez a mondás, hogy na de mi van akkor, amikor a kínaiak elkezdik eladni az amerikai állampapírokat, az a helyzet, hogy ezt már elkezdték. Tehát amikor elkezdték eladni az állampapírokat, önmagában semmilyen komolyabb probléma nem lett belőle. Tehát ez is egy ilyen félelem, amitől tartanak, hogy na és akkor, de egyébként Szaúdiak is tartanak ilyen pénzeket, szóval Japán is egyébként, tehát hogy a világ sok országának van amerikai dollárban felhalmozott megtakarítása, és pont azért egyébként, mert hogy ez egy biztonságos megtakarítási forma. Tehát pont azért vásárolnak a világ különböző országai amerikai állampapírt, mert ez a legbiztonságosabb állampapírforma.
Oké, akkor ez így is marad.
Én azt gondolom, hogy itt nincsen semmifajta komoly összeomlási veszély. Egy színjátékot látunk. Ugye nem szeretik megmondani a politikusok az embereknek, hogy valójában az állam pénzt nyomta, a saját valutájában nem tudunk csődbe menni. Egy Stephanie Kelton nevű amerikai közgazdász egyszer megkérdezte egy egyik kongresszusi képviselőt, hogy miért nem mondjátok ezt meg az embereknek, és azt mondta, hogy azért, mert hogyha ezt megmondanák, akkor holnap egy sok-sok mérföldes sor kígyózna az irodám előtt, és mindenki azt mondaná, hogy ja, hát az államnak van saját pénz, akkor én is szeretnék erre kérni, meg arra kérni. És akkor sokkal egyszerűbb azt a benyomást fenntartani, hogy itt véges adópénzekből kell gazdálkodni, csődbe tudunk menni, mert akkor kevésbé jönnek az emberek a kis igényeikkel, és akkor nem kell megmagyarázni, hogy erre adunk, mert ez értelmes, mert ez termelőberuházás, mert ez humántők, ez infrastruktúra, zöld átmenet, erre adunk, de nem adunk pestis beruházásokra, meg hülyességekre.
De időközönként azért megtörténik, hogy nem fizetnek mondjuk közalkalmazotti béreket. Amikor eljutunk
így van, odáig. De ez ugyanúgy a cirkusz része. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez
tehát
a
nyomás gyakorlás
legyen. Uh-huh. Így van, ahhoz, hogy ez a cirkusz hiteles legyen, ehhez mondjuk, mit tudom én, egy-két hónapig ezt el kell játszani, és akkor leállnak intézmények, meg nem fizetnek béreket, és akkor még hitelesebb, hogy itt lehetséges ez a szóval.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy felvilágosítottál, illetve a hátteret hozzátetted. Szép napot, jó munkát!
Szia.
Szép napot, sziasztok!
Pogács Zoltánnal beszélgettünk, közgazdásszal, társadalomkutatóval a Soproni Egyetem.